Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Elfoglalva, e megkezdett Zsoltárunkat énekeljük további verseivel, méghozzá a harmadik és negyedik verseivel. A 89. Zsoltárunk harmadik verse így kezdődik: az egek hirdetik sok csuda dolgodat.
Az egek hirdetik sok csoda dolgodat, a szentű lekezet, te igazságodat. Mert vajon ki csoda volna ott fenn az égben, ki nagy hatalom hozzád hasonló légyen, az erős angyalok seregében vagyon-e, ki edítső Úrhoz hasonlatos lehetne. Rettenetes, te fölséges Isten, őtet féli minden a szennyezésekben. A seregek ura minden engedten a te nagy igazságod. Soha el nem múlik a te igaz mondásod.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelmes szívvel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 13. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, melyek az apostoli hitvallás magyarázatai, azon belül pedig a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról vallott tételek magyarázatai. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt mi Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk, Isten igéjét a korintusbeli gyülekezethez írott levél, első levél harmadik fejezetéből olvassuk, ahol a következőket írja az apostol. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-é, és nem emberi módon viselkedtek-é? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-é? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig kiki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta, úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek. És mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, melyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Azután ez is, az Úr tudja,
hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Isten legyen irgalmas hozzánk, hogy megértsük-e órában hozzánk való üzenetét. Gyertek, testvérek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Urunk, a Zsoltár bizonyság tétele arról szól, hogy minden hirdeti a te csodálatos voltodat. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy ebben az órában mi is rácsodálkozhassunk a te csodálatos személyedre. Adjad, Urunk, hogy igéd által meglássunk téged, aki bennünket szeretsz, aki figyelemmel kíséred életünket, aki gondoskodsz rólunk. Meglássunk téged, aki úgy szerettél bennünket, hogy a te fiadat érettünk elküldted e világba, hogy ő általa megmentsél bennünket. Urunk, olyan jó, ha ezt a szeretetet már ismerjük, de hadd kérjünk téged, könyörüljél meg rajtunk, hogy a te fölismerésednek drága öröme átjárja újra a mi szívünket, és ha még soha nem csodálkoztunk rá arra, hogy te ki vagy, akkor most nyisd meg a mi szemünket, akár ebben az órában is, meglátni téged. Olyan sok mindennel jöttünk ide a te színed elé. Hadd kérjünk most különösen azokért, akik terhelten, szívük bánatával, keserűségével, gyászával jöttek ide közénk. Urunk, nyílj meg előttük újra, hogy láthassanak téged, az egyetlen vigasztalást, a békesség útját, a szeretet forrását. Könyörülj meg rajtuk, hogy mélységeikből hozzád tudjanak sietni, nagy hamarsággal, meg tudják ragadni a te kezedet. De te tudod mindannyiunkról azt, hogy mi van a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy te, aki a szívek ismerője vagy, nem csak ismered a szíveinket, hanem gyógyítgatni is akarsz bennünket. Tedd ezt meg velünk, és légy így közöttünk, mint áldott orvos. Engedd, hogy ígédet, szavadat így várhassuk, és így fogadhassuk örömmel. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és folytatva imádságunkat a 226. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 226. dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom és hirdetem közöttetek. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 3. fejezetéből a 16. verset, valamint a 23. verset olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Kedves testvéreim, hallottunk a misszióról hosszú vasárnapokon keresztül, arról, hogy milyen küldetésünk van ebben a világban, és úgy foglaltuk össze, hogy az, ami Jézus Krisztustól kapott feladatunk, hogy embereket megnyerjünk őneki. Amikor tovább haladunk az ige olvasásban, akkor látjuk azt is, amiről beszéltünk korábban is, hogy a misszió a gyülekezetből indult el, annak idején az új szövetség kezdetekor, és mindig a gyülekezetbe érkezett meg. Kulcsfontosságú szerepe van tehát Isten ügyében a gyülekezetnek. Amikor az első gyülekezetek megalakultak és létrejöttek, akkor Isten gondoskodott arról, hogy az apostolokon, az ő tanítványain keresztül tanítsa a gyülekezetet. Ha ilyen kulcsfontosságú szerepe van a misszióban a gyülekezetnek, akkor tudnunk kell azt, hogy mi is a gyülekezet. Ha csak onnan indulhatnak ki a dolgok, és szükségszerűen oda kell, hogy visszaérkezzenek, akkor tisztába kell lennie minden hívő keresztjén embernek azzal, hogy mi a gyülekezet. Pál apostol a korintusi testvéreket, az ott élő gyülekezetet tanítja azzal kapcsolatban, hogy mi a gyülekezet. Olyan, mintha valaki beszélne rólunk, nekünk. Pál apostol, akinek Isten kijelentést adott, beszélt a korintusi gyülekezetnek arról, hogy ti kik vagytok valójában. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten gondoskodott arról, hogy kialakuljon a korintusi gyülekezet identitása. Hogy megértsék azt, hogy kik vagyunk mi. Nagy kérdés ma is ebben a világban, ahol igazából az identitás is relativizálódott, hogy egy gyülekezetnek van-e identitása. A gyülekezet emberekből áll, úgy, ahogyan most itt ülünk, és nagy kérdés az, hogy a gyülekezet tagjainak, nekünk van-e valamilyen identitásunk, és hogy helyes identitásunk van-e. Ez döntő módon meghatározza azt, hogy a gyülekezet mit fog ebben a világban képviselni, hogyan fog működni a gyülekezet, lesz-e misszió a gyülekezetből indultava, és fog-e valami ide-vissza érni. Sokféle identitása lehet egy keresztjénnek is. Pál apostol neveli az övéit ott Korintusban a helyes és az egyetlen identitásra, amire szükségük van ahhoz, hogy másokat Krisztusnak meg tudjanak nyerni. Az a nép, az a közösség, amelynek nincsen identitása, nyilván nem lesz vonzó, és valószínűleg nem lesz tartós sem. Ez a probléma a modern kor társadalmaival, ezért oszlanak az emberek, mennek keresztbe kasul mindenhová most már a népek a világba, identitás nélkülévé válnak nemzetek és népek, és azt látjuk, hogy ebből hosszú távon feltehetőleg probléma fog származni. Nagyon fontos, hogy egy gyülekezetnek, a mi gyülekezetünknek is, nekünk személy szerint, milyen identitásunk van, hogyan kötődünk mi Istenhez. Látjuk-e a lényeget? Na ezt akarja Pál apostol láttatni a korintus beliekkel, akik nagy kihívások közepette kellett, hogy megéljék a hitüket, és végezzék a missziójukat, mert Korintus egy nagy város volt, talán 700 ezer, vagy talán 1 millió ember is élhetett ebben a városban. Nagy pogány kultusza volt ennek a városnak, legalább 10-12 féle pogány kultusz vert ott tanyát, és az emberek vagy ide, vagy oda tartoztak, és közöttük kellett a keresztényeknek is életben maradni, szolgálni, missziót folytatni. Nagy kérdés volt az, hogy mi lesz az ő missziójukkal. Pál apostol ebben segíti őket. Azt mondja el Pál apostol, és itt leszűkítjük az üzenetünk, a mondandón keresését a 16. versre, hogy azt mondja az apostol a gyülekezet tagjainak, akik keresztjén újonnan született, megtért emberek voltak, hogy ti az Isten temploma vagytok. Nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok? Azt mondja legelőször is az apostol, hogy ti templom vagytok. A templom az minden vallásban szent hely, kultikus hely. Amikor itt Pál apostol írja ezeket a sorokat eredeti nyelven, akkor ő egy olyan szót használ, ami a szentélyre utal. Méghozzá a jeruzsálemi templom szentélyére, a szentek szentjére. Azt mondja, nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok? Hogy ti a szentek szentje vagytok? A szentek szentje az Ószövetség idején egy rendkívül fontos helye volt Izrael életében az Isten hitnek. Egy olyan hely, ahol Isten megjelent, ahol Isten jelen volt, és bizonyos rendek szerint látható is volt. A szentek szentjében állt a frigy láda, amelyet azonban egy kárpittal eltakartak. Ezt nem láthatta senki. De az Isten jelenlétének mégis volt egyértelmű jele, már a pusztai vándorlás alatt. Azt olvassuk, hogy nappal egy felhő oszlop, éjszaka pedig egy tűzoszlop világított a szentek szentje fölött, és ez egyértelmű jele volt annak, hogy Isten jelen van. Az Isten itt van közöttünk. Mégis az a tűzoszlop és az a füstoszlop, vagy éppen a frigyláda, nem volt azonosítható Istennel. Az Ószövetségben Isten ott van az ő népe között, de el van takarva. El van takarva. Jelen van, és mégis rejtőzik. Aztán, amikor Jézus Krisztust keresztre feszítik, akkor megjegyzi az evangélista, hogy történik a Golgotától messzebb, a városfalakon belül, a templomban egy esemény. Ez az esemény pedig az volt, hogy a szentek szentjét, az akkor már kő templomban eltakaró óriási kárpit, a frigyláda volt ott, nos ez a kárpit elszakad Jézus halálának pillanatában. És ennek valami jelképes és nagyon fontos üzenete van. Az a kárpit akkor ott ketté hasadt. Az addig rejtőzködő Isten megnyitotta a szentek szentjét. Nem arról volt szó, hogy valami diverzáns hívek ott ketté vágták ezt a kárpitot, hanem az Isten templomában Isten, aki azt rendelte el korábban, hogy a szentek szentje legyen eltakarva, az az Isten ketté szakítja a kárpitot. Ez az Ószövetség ideje. Ti az Isten temploma vagytok. Mondja Pál apostol, szentek szentje vagytok, ahol az Isten megjelen, ahol az Isten jelen van. Azt is tudjuk, hogy az Ószövetség idején Isten Ábrahám utódai között jelent meg elsősorban. Őket gazdagította Isten. Saját szuverén döntése alapján hozta ezt a döntést Isten. Nem befolyásolta őt az, hogy ki lesz Ábrahám utóda. Isten döntött így. Jézus után azonban azt látjuk, hogy magát Isten elérhetővé teszi mindenki számára, mások számára is. Jézus már életében is tett ilyen dolgokat. Szóba állt idegenekkel, samaritánusokkal, pogány rómaiakkal, segített rajtuk, mert érzékeltetni akarta azt, ami a kereszthalálakor teljesen egyértelművé lett, hogy az Isten mostantól kezdve mások számára is elérhető. Amíg az Ószövetség idején elsősorban zsidóknak adatott ez a kegyelem, Ábrahám utódainak, addig Jézus kereszthalálával megnyílik ez a lehetőség. És hogy ebben ne legyünk bizonytalanok, Jézus úgy küldi útra az ő tanítványait, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot mindenféle népeknek. Tegyetek tanítványokká mindenféle népeket. Azt mondja a gyülekezetnek az apostol, hogy ti az Isten temploma vagytok. Az Isten megnyitott szentélye vagytok, olyan hely vagytok, olyan közösség vagytok, ahol Isten látható és elérhető. Mert Isten úgy döntött, hogy így teszi magát láthatóvá és elérhetővé. Ti vagytok az Isten temploma, az Isten szentélye. Nagyon fontos dolog ez, kedves testvérek, mert egy kicsit kell, hogy ez formálja a mi gondolatainkat, mert a mi gondolataink között általában nekünk van Istenünk, és nekünk van templomunk. Pál apostol meg azt mondja a korintusiaknak, hogy ti az Isten temploma vagytok. Ti, kedves korintusbeli keresztjének. Ti, kedves békásmegyeri testvérek, akik hisztek az Úr Jézus Krisztusban, és az újonnan születés által élő hitre hívattatok el, ti Isten döntése alapján az ő temploma vagytok, a szentek szentje, ahol Isten látható és elérhető. Egy kicsit azért megrendít ez bennünket. És meg kellett, hogy rendítse a korintusbelieket is, de ez is volt Pál apostol célja, hogy tanítsa és nevelje őket, hogy identitásuk legyen, hogy ne éljenek úgy, hogy az Isten temploma az ott abban a 15. utcában van, és aki oda elmegy, az találkozhat az Istennel. Pál apostol azt akarta megértetni ezekkel az emberekkel, hogy ti vagytok az Isten temploma. Ti vagytok az Isten temploma, akik által és akiken keresztül Isten látható és elérhető. Ti vagytok azok, akik ha ketten vagy hárman összejöttök, akkor az Isten láthatóvá válik közöttetek. Mennyire más ez a gondolat, mint az, hogy elmegyek a templomba, ott találkozok az Istennel, beszélgetünk, üzenő is nekem valamit, én is elmondom a sírálmaimat, de aztán én hazamegyek, ő meg ott marad. Nem, azt mondja az apostol, ti vagytok az a templom, méghozzá a szentek szentje vagytok, ahol Isten látható és elérhető. De azt is hozzáteszi az apostol, és ezzel folytatjuk a mélyítését ennek az üzenetnek, hogy ti az Isten temploma vagytok. Nem csak templom vagytok, hanem az Isten temploma vagytok, és ez rendkívül fontos, mert itt Isten úgy jelenik meg, mint tulajdonos. Mint tulajdonos. Nem ti bitoroljátok, vagy bírjátok az Istent, azt mondja az apostol, hanem ti vagytok az Isten tulajdona. Testvérek, amikor azt mondjuk, hogy a mi gyülekezetünk, amikor azt mondjuk, hogy a mi Istenünk, amikor azt mondjuk, hogy a mi templomunk, akkor az mindig olyan is, amilyenek mi vagyunk. Mert a miénk, azt mondjuk, mi uraljuk. A miénk. Mi bírunk vele. Akkor nem kell csodálkozni, hogyha az olyan lesz, amilyenek mi vagyunk. Ha bűnös emberek vagyunk, ha Istennek ellenszegülő emberek vagyunk, ha engedetlenek vagyunk, ha hitetlenek vagyunk, akkor a mi templomunk, a mi gyülekezetünk az olyan is lesz. De mit mond itt a gyülekezetről az apostol a korintusbelieknek? Azt mondja, hogy a gyülekezetnek Isten a tulajdonosa. Isten a tulajdonosa. Ez mit jelent? Az, hogy a gyülekezet őróla szól. A gyülekezetben ő szól. Övé az első, és övé az utolsó szó. Mert ő a kezdet, és ő a vég. A gyülekezetben Isten a tulajdonos. Ő az, aki rendet tart. Ő az, aki megszabja a dolgokat, testvéreim. Mert ha ez nem így történik, akkor a gyülekezet a mi gyülekezetünk. Pál arra emlékezteti a korintusiakat, hogy Isten a teremtésben sok mindent odaadott az embernek. Azt mondta az embernek, hogy uralkodjál, hajtsd az uralmad alá a földet. De van egy dolog, amit Isten nem adott oda az embernek, senki ember fiának, ez pedig a gyülekezet. Ez az övé. Ezt nem adta át tulajdonlásra, bitorlásra nekünk embereknek. A gyülekezet az az övé. Ahol ő akar megnyilvánulni. Ahol ő szól. Ahol ő lesz látható. Magyarán az iménti mondatunkat azzal egészítjük ki, hogy a gyülekezet tehát templom, olyan hely, olyan közösség, ahol Isten láthatóvá és elérhetővé teszi magát. Magát. Nem mi tesszük Istent láthatóvá és elérhetővé, hanem Isten teszi magát láthatóvá és elérhetővé. Testvérek, ha mi tesszük Istent láthatóvá és elérhetővé, akkor én azt gondolom, hogy becsukhatjuk a boltot. Akkor becsukhatjuk a boltot. Akkor el fogunk innen szélenni. Ha mi tesszük Istent láthatóvá és elérhetővé. Isten úgy döntött, hogy ő a templomában, a gyülekezetben teszi magát elérhetővé. Ez az ő munkája. Ez az ő tulajdona. Ezt nem tudjuk befolyásolni. Nem tudjuk megakadályozni, de nem tudjuk elősegíteni sem. Isten döntése ez. Éppen ezért meg kellett érteni a korintusi gyülekezetnek is, és meg kell értenünk nekünk is, testvéreim, hogy a gyülekezet az nem egy Isten idéző hely. A mi Isten tiszteletünk az nem egy szeánsz, ahol összejövünk és összetesszük a kezünket, és megidézzük az Istent. Mert az azt jelenteni, hogy mi bitoroljuk őt, mi birtokoljuk őt. A gyülekezet egy olyan hely, ahol Isten szent lelke és igéje által magát elérhetővé teszi. És ez az ő szubjektív döntése. Az is, hogy mikor kinek teszi magát elérhetővé, és az is, hogy hogyan teszi magát elérhetővé, testvéreim. Pál emlékeztet azonban bennünket arra, hogy az Isten temploma, ahol Isten tehát magát láthatóvá és elérhetővé teszi a közösségben és a közösségen keresztül, megrontható. Azt mondja itt a 16. versben, ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Mivel lehet Isten templomát megrontani? Elsősorban az a testvéreim, hogy Isten nem hagyjuk szóhoz jutni. Ha az Isten templomában, az ő tulajdonában ő nem juthat szóhoz. És most itt egy kicsit a korintusi gyülekezethez fordulunk, az ő problémájukhoz, mert az az ügy, ami miatt Pál apostol ír nekik, nem más, mint az, hogy a gyülekezet pártokra szakadt. Kevésségek vannak a gyülekezetben, pártoskodások vannak a gyülekezetben, méghozzá azon, hogy ki kihez tartozik. Én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én Kéfásé vagyok, megint mások azt mondják, mi Krisztuséi vagyunk. Szakadások vannak a gyülekezetben, és az Isten hangja már nem is hallatszik. Csak emberi hangok hallatszanak, csak kemény vélemények hangozhatnak, és aki oda megy, az nem látja Krisztust. Csak pártokat lát, egymás ellen levő embereket. Olyan dolgokat hallhatnánk, ha belehallgatnánk a korintusi gyülekezet életébe, amik nem Krisztusról szólnak, hanem nagyon is emberi dolgokról szólnak. Ahol az emberi hang elnyomja az Isten hangját, pedig ő a tulajdonos. Ő a gazda. Azt is mondja az apostol, hogy meg lehet rontani Isten templomát úgy, hogyha valaki szentségtelen. Ha valaki szentségtelen. Mert az Isten temploma szent. És ha ti szentségtelen módon éltek, majd beszél erről is a korintusiaknak, itt csak megpedzegeti ezt a témát, aztán később visszatér rá, akkor ti az Isten templomát rontjátok meg. De mit mond az apostol Istenről? Azt mondja, hogy ő tulajdonos, gondos gazda. Ez azt jelenti, hogy ő védi a tulajdonát. Védi a tulajdonát. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja az Isten. Úgy is fordítható ez a szó, hogy megrontja, hogy pusztítja, feldúlja. Azt mondja az apostol korintusiaknak, ha valaki ezt teszi az Isten tulajdonával, akkor majd az Isten is belenyúl az ő életébe. Fel fogja dúlni, és meg fogja rontani. Miért? Mert Isten gondos gazda, aki védi az övéit. Ez az Isten szabályzata. Népen van, gyülekezetem van, templomom van, ahol én megjelenek és elérhetővé teszem magam. Ha valaki megrontja ezt az én tulajdonomat, azt mondja Isten szabályzata, ha valaki megpróbál betörni, ha valaki megpróbál olyasmit tenni ezzel az üggyel, ami sért engem, akkor én meg fogom azt rontani. Mert ilyen Isten vagyok, hogy én rendet tartok az én ügyemben. Kedves testvérek, egyfelől egy figyelmeztetés akart lenni ez a korintusbeli keresztjéneknek, hogy vigyázzatok, mit engedtek meg magatok között. Mert a szentségtelenségeitekkel, azzal, hogy elnyomjátok az Isten hangját a gyülekezetben, ti magatok megrontjátok az Isten templomát, és az Isten ezt nem tolerálja. Ugyanakkor nem csak egy figyelmeztetés akart ez lenni, hanem egy óriási bátorítás is. Az apostol azt akarta, hogy a korintusbeliek ne féljenek. És ezzel akarta őket bátorítani, hogy a gyülekezet a nem a tiétek. Ti nem tudjátok megvédeni. Mindenféle emberek jönnek, mindenfélét mondanak, mindenféle hatások érnek benneteket, de tudjátok meg azt, hogy a gyülekezet, az Isten szent helye, ahol ő megjelen, az az övé, és ő majd megvédi azt, ami az övé. Meg akarta óvni az apostol a korintusiakat attól, amitől Jézus is óvta Pétert a Gecsemáné kertben. Amikor Péter ott a zűrzavarban a felvonuló templomőrség közepette előkapott egy kardot, hogy azzal megvédje Jézust. Azt mondja neki Jézus, hogy tedd el, Péter, az ügy nem a tied, az ügy az Isten és az enyém. És itt úgy fognak történni a dolgok, ahogy mi akarjuk, és ahogy Isten, az Atya eldöntötte. Kedves testvéreim, ez egy nagy bátorság. Azoknak, akik benne vannak a gyülekezetben. Hogy még ha sokféle rontás, pusztítás, feldúlás éri is az Isten ügyét, az Isten az ügyét mindig megvédi. Nem a mi vállainkon nyugszik abban az értelemben, hogy mi fogjuk megtartani az Isten ügyét, hanem Isten az, aki megtartja az ő ügyét. Aki megrontja az Isten templomát, azt meg fogja rontani az Isten. Istenné ez a szabály. És Isten az ő szabályait és törvényeit mindig nagyon következetesen alkalmazza. Azt mondja tehát az apostol a gyülekezetnek, hogy az ő identitásukat, gondolkozásukat önmagukról mélyítse, hogy megértesse velük azt, hogy kik vagytok ti, és hogy kell élnetek ebben a világban, hogy ti az Isten tulajdona vagytok, olyan hely, olyan közösség, ahol Isten láthatóvá és elérhetővé teszi önmagát, olyan hely és olyan közösség, amelyet Isten megvéd, oltalmaz, és amelyben Isten nem engedi meg a szentségtelenséget. Utoljára egy olyan gondolatról szeretnék beszélni a testvéreknek, amit a 21. és a 23. versből olvastam, ami talán minden embernek kérdése a gyülekezetben, hogy mégis hogyan válik Isten elérhetővé a gyülekezetben. Ha már tudjuk, hogy ő magát elérhetővé akarja tenni, és itt teszi ezt a gyülekezetben, az ő hívei körében, azok által és azokon keresztül, akkor hogy teszi ezt Isten? Mégis, ha valaki akkor Istennel akar találkozni, akkor nem biztos, hogy elég, ha templomig eljut, de hol találja meg Istent? Hogy lesz találkozása Istennel? Hogyan válik az ember számára elérhetővé Isten? Nagyon világosan fogalmazza meg itt Pál apostol, és egyértelműen erősíti azt, amit maga Jézus Krisztus jelentett ki, hogy Isten Jézus Krisztus által teszi magát elérhetővé. Mit olvasunk itt? Azt mondja az apostol, hogy ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. Ez egy láncolat. Olyan, mintha kis babák, a matriuska babák, hogy a kisebb bele van egy nagyobba, az meg egy még nagyobba. Azt mondja, hogy ti, a gyülekezet, itt a földi ember életetekben, ti, akik az ő újonnan született és megtért gyermekei vagytok, ti Krisztuséi vagytok. Nektek Krisztussal van élő eleven kapcsolatotok, Krisztus pedig az Istené. Krisztus pedig az Istené. Jézus is erről beszélt. Amikor itt járt a földön, mert mit mondott azoknak, akik keresték az Istent? Mit mondott nekik, hogyan érhető el az Isten? Azt gondolom, mindannyian ismerjük ezt az igét a János 14:6-ból. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Most azzal folytatjuk, ami ezután jön. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, aki által az Atya elérhető. Isten így válik elérhetővé. Krisztusban Krisztus által eljött Isten ebbe a világba. Azt mondta Jézus, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Az Isten így vált előttetek elérhetővé. Aki engem látott, látta az atyát. Éppen ezért azt mondja János első levelének második fejezetében, a 23. versben, hogy akiben nincs meg az atya, az, aki tagadja a fiút. Vannak olyan emberek, akikben nincs atya. Nem ismerik Istent. Miért? Mert tagadják a fiút. Nem kell nekik Jézus Krisztus. Pedig az Isten ezt az utat adta. Így vált elérhetővé. És az Isten így válik elérhetővé ma is. Kedves testvéreim, Isten úgy teszi magát elérhetővé a gyülekezetbe, hogy Krisztus megszólal. És ezt olyan szépen fogalmazza meg a mi hitvallásunk, hogy az ő igéje és szent lelke által szólal meg. Krisztusról szól az ige, mint egyetlenről, az egyetlen útról, aki által elérhetjük az atyát, és Isten az ő szent lelke által magyarázza, a szent lelke által megnyitja a mi szívünket, lelkünket arra, hogy ezt az igét megértsük és befogadjuk. Milyen érdekes, hogy az a Pál, aki erre emlékezteti a korintusiakat, később azt mondja, nem akarok másról tudni köztetek. Csak Jézus Krisztusról. Csak őről akarok tudni köztetek. Nem akarok tudni másról. Nem akarok hallani másról közöttetek. Emberi dolgokról. Nem akarok pártoskodásról hallani közöttetek. Én egy dologról akarok hallani közöttetek. Hogy ti Jézus Krisztust hirdetitek, őt szeretitek, mint akik megértették, hogy ő az út az atyához, aki nélkül senki nem juthat el Istenhez. Testvérek, nem cselekedet, nem érdemek, hanem Jézus Krisztus. A drága kegyelem, akit az atya elküldött ebbe a világba. Hirdethetünk-e mást? Ha mást hirdetünk, hazudunk. És hazug az a gyülekezet, és hazug az az egyház, amely Istenről Jézus Krisztus nélkül beszél. Mert Isten magát Jézus Krisztus által teszi elérhetővé. Nincs tehát más dolgunk, mint Krisztust hirdetni, képviselni, őróla bizonyságot tenni. És ha valaki megkérdezi, hogy a misszió miért jelenti ezt, megnyerni embereket Krisztusnak, akkor remélem most már értjük. Azért, mert mi az övéi vagyunk, ő pedig az atyájé. Így juthatunk el Istenhez. Adja meg Isten, hogy mint Isten temploma, szentélye, itt ezen a helyen is, kedves, drága, újonnan született, megtért testvéreim, lehessünk Isten szent gyülekezete, akik nem megrontjuk az ő ügyét, hanem képviseljük Jézus Krisztust. Adjon Isten nekünk ehhez erőt, bölcsességet, ráhagyatkozásra való készséget, hogy megértsük, az övéi vagyunk. És legyünk nagyon hálásak azért, hogy noha Isten sok mindent reánk terhelt, és reánk bízott sokféle felelősséget, az ő ügyét, a gyülekezet ügyét mégse bízta ránk. Mert ti az Isten temploma vagytok. És az Isten lelke bennetek lakik. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja az Isten. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek, ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Amen. Kedves testvéreim, a 227. dicséretünk 8. versét énekeljük most. A 227. dicséretünk 8. versét, amely így kezdődik, zörgetőknek megnyittatik. Kedves testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy meg szeretnéd velünk értetni azt, hogy kik is vagyunk, ha a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy nem akarsz bennünket kiskorúsítani, hanem el szeretnél vezetni egy olyan életre, amelyben minden te vagy, és amelyben minden te rólad szól. Köszönjük, hogy most bátorítasz bennünket, és azt mondod, nem kell félnünk, mert a gyülekezet a tiéd, és te gondot viselsz a te nyájadra. Köszönjük, hogy józanítasz bennünket, hogy nem akarsz másról tudni közöttünk, sem rontásról, sem pusztításról, sem pártoskodásról, sem semmi más beszédről, csak Jézus Krisztusról. Köszönjük, ha őt már megismertetted velünk. Dicsőítünk téged azért, ha megérthettük azt, hogy Jézus Krisztus érettünk jött el ebbe a világba. Hogy miattunk szenvedett és halt meg, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. Dicsőítünk téged, ha ezt már ígéd és szent lelked által tudtunkra adtad. Segíts meg bennünket, hogy ne legyen más célunk, mint hogy ezt a titkot továbbadni, megértetni másokkal, és másokat a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz vezetni. Kérünk, hogy így erősítsél meg bennünket az elkövetkezendő napokban is. És segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy hozzád jöhessünk, és nálad keressük életünknek erejét, vigasztalását, megtartatását. Köszönjük, hogy te ma is láthatóvá teszed magad a gyülekezetben, a gyülekezet által. Adjad, hogy a mi közösségünk is olyan közösségé formálódhasson, ígéd és szent lelked által, hogy akik közénk jönnek, azok veled találkozhassanak. Tégy ebben bennünket, a te hűséges, néked élő tanítványaiddá, és könyörüljél meg egyen-egyenként mindannyiunkon, hogy ne is legyen nekünk más célunk, mint téged megismerni, és téged továbbadni. Köszönjük, hogy meg tudsz ebben bennünket segíteni, és bizonnyal itt a te asztalod körül, meg is akarsz bennünket erősíteni. Amen. Kedves testvéreim, most imádkozzunk közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imádságunkat népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünknek eme részét tehát egy énekkel zárjuk, a 274. dicséretünk első és negyedik versét fogjuk énekelni, a 274. dicséretünk első és negyedik, azaz utolsó versét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségünkön részt venni, sem itt maradni az úrvacsorai közösség alatt a templomba, azoktól azt kérjük, hogy miután ezt az éneket befejeztük, utána keljenek útra.
Bizalmát csak belé vett.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem nektek az apostol intésének engedve, ami Urunk Jézus Krisztus kereszt halálát, aki eljött a mi bűnös világunkba, szenvedett érettünk a mi bűneink büntetését hordozva, hogy nekünk ő érette és ő általa örök életünk lehessen. Ez a vacsora és ez a közösség őreá, az ő áldozatára emlékeztet bennünket. Gyertek, csendesedjünk most el, álljunk meg az ő színe előtt, és imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, ha lenne bennünk valami jóság, akkor nem kellett volna a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust érettünk elküldeni, és őt helyettünk megbüntetni. Bocsásd meg, hogy mégis ennek ellenére olyan sokszor látjuk magunkat jónak és alkalmasnak a te országodra. Könyörüljél meg rajtunk, hogy megérthessük teljes elveszett állapotunkat, hogy megérthessük azt, hogy a te kegyelmed nélkül senkik és semmik vagyunk, akik a te színed elé sem járulhatunk. Köszönjük neked igédet, melyben felfeded előttünk azt, hogy kik vagyunk, de nem csak ezt, hanem azt is, hogy te mit tettél érettünk. Köszönjük a megtört jegyet, a kenyeret, a bort, amely Jézus Krisztushoz emeli a mi szívünket és szemünket. Adjad, hogy ővele hadd legyen most itt boldog találkozásunk a te asztalod körül. Tisztíts meg bennünket, szentelj meg bennünket, és adjad, hogy ahogyan te szerettél bennünket, hadd tudjuk úgy szeretni egymást. Tisztíts meg minden szentségtelenségtől, minden széthúzástól, nehezteléstől. Hadd jöjjünk eléd, mind akik kegyelmedre szorulunk, és hadd legyen olyan találkozásunk veled, mind akik kegyelmet is kaptunk. Köszönjük, hogy te mindezt kínálod a benned hívőknek. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk azt, hogy Isten kegyelmére szoruló bűnös emberek vagyunk. Gyertek, valljuk meg most hitünket, amellyel hiszünk a mi Urunkban, Istenünkben. Mondjuk el az apostoli hitvallást közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és hitünket, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel, hitetek szerint, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus Krisztus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket elhíve, megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek, bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő fiáért, Jézus Krisztusért, minden benne hívőnek. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide, a gyülekezetben megszokott, szép rend szerint az Úr asztalához. Jöjjünk alázatos szívvel, és miközben az úrvacsorai közösségünket gyakoroljuk, énekeljük a 459. dicséretünket, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk most el és imádkozzunk eképpen. A te gyülekezeted, a te nyájad vagyunk, mennyei édesatyánk, és a te asztalodhoz jöttünk, ahol te láttál bennünket vendégül, hogy megerősítsél bennünket hitünkben, hogy emlékeztessél bennünket bűneinkre, de ugyanakkor a bűnbocsánatra is, a megújulás egyetlen egy útjára és lehetőségére. Köszönjük ezt a vendégséget, amelyet te szereztél nekünk, és köszönjük neked mindazt, amit ezáltal elvégeztél, és elvégzel a mi szíveinkbe. Segíts meg bennünket, hogy ígéretünkhöz és fogadalmunkhoz híven a te dicsőségedre élhessünk. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és egy záró verset énekeljünk a 89. Zsoltárunk 7. versével. Zárjuk Isten tiszteletünket, és induljunk útnak. A 89. Zsoltárunk 7. verse így kezdődik: boldog a nép, amely te néked örvendez.
Ezek járnak merészen.